Szolgáltam Mikolóz anyám, bátyám.
Februárban. Vannak itt egy páran. Azt szeretném megkérdezni azoktól, hogy mi történt azóta. Nem kell válaszolni hangosan. De haladtunk előre a keskeny úton, és a megszentelődés útján hol tartunk? Ez egy nagyon fontos kérdés, és újra fel kell tegyük saját magunkban, újra és újra tükörbe kell néznünk az ige tükrében, hol vagyunk a keskeny úton. Vajon csak eljöttünk ide a hegyre, valami történt a megdicsőülés hegyén, szerettünk volna itt maradni, mi történt lent a völgyben? Mit vittél magaddal? Kinek mondtad el azt, amit itt átéltél? És hogyan alakult, változott meg az életed? Egy nagyon ismert történetet hoztam ma estére. Jézus találkozása a samáriai asszonnyal. János evangélium a 4. fejezetében van megírva. Ez a gyönyörű történet, amelyben rengeteg üzenet van. És igazából egy sorsdöntő, sorsfordító történet, ahogyan Jézus kézbe veszi egy asszonynak az életét, és teljesen megváltoztatja. Keressük ki, akinek van Bibliája. János evangélium a 4. fejezet. Az első verstől a 19. versig olvasom, illetve a 27. verstől a 30. versig. János 4, első verstől 19. versig, illetve a 27. verstől a 30. versig. Jézus elhagyta Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott egy Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő pedig dél felé járt. Egy samáriai asszony jött oda vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényem nincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyádnál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrása lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzom meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt: uram, látom, hogy próféta vagy. 27. verstől. Ekkor megkérdezték a tanítványai, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, mégsem mondta neki egyikük sem: mit akarsz tőle, miért beszélgetsz vele? Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok ezt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ő a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Az örökkévaló Istennel való találkozás kiemel bennünket a mindennapok világából. A mindennapi teendőknek az állandóságában egyszer csak felbukkan, megjelenik valaki, és megszólít. Engem? Pont engem? Hiszen már évek óta járom ezt az utat, reggel korán felkelek, elvégzem az otthoni teendőimet, megvárom a déli órát, amíg mindenki lenyugszik, veszem a nehéz korsót a vállamra, és elindulok vizet meríteni. Megyek a magam útján. Kicsit szomorkáson, lehorgasztott fejjel, reménykedve abban, hogy senki nem lát meg, álarcot viselve, elérkezem a kúthoz, vizet merítek, és hazamegyek vele. Ugyanezt csinálom minden egyes napon. Otthon pedig talán nem sokan várnak, kevés a szeretet, kevés a befogadás, valahogy eltelik az este, lefekszem, és holnap kezdem újból. Engem valaki megszólít. Egy olyan asszonyt, akit rég kiközösítettek. A zsidók rám se néznek, Samária beliként. Azok pedig, akik a testvéreim, paráznának, semminek és senkinek gondolnak. Engem? Hiszen már annyira megszoktam, hogy ugyanezt teszem. Megyek, és jövök. Talán nem sok értelmét látom. Talán nem sokat hoz ez az életembe. De csinálom, mert valamit csinálni kell, mert élni kell, mert vizet inni kell, és körülbelül ennyi. Minden ugyanaz. A megszokott napi rutin. És azt mondtam az elején, hogy az örökkévaló Isten kiemel bennünket a hétköznapok világából. Egyszer csak ebben a napi, megszokott, monoton, egyhangú életébe valaki belép ennek az asszonynak. És történik valami. Vajon te hogy éled az életedet? Mi történik minden nap az életedben? Hogyan kelsz? Mik a teendőid nap, mint nap? Hogyan fekszel? Kire vagy hatással? Mennyire szeretnek? Milyen a te életed? Gondold végig napjaidat, heteidet, hónapjaidat, éveidet. Hogyan éltél eddig? És egyáltalán van értelme annak, ahogyan éltél. És miközben ezt a samáriai asszonyhoz hasonló életet élted, aközben megszólított-e valaki? Azon az úton, amelyet megtettél minden egyes napon. Hallottad-e annak a hívását, aki alig várja, hogy meglásd, és hogy megnyisd az életedet előtte? Ezt az asszonyt Jézus kiemeli. És egy minőségi életet ajándékoz neki. Így kezdődik ez a történet, hogy Jézusnak Samárián kellett pedig átmennie. Ez nem egy véletlen volt, hogy hát galileai tartományaiba készült, és akkor épp Samárián keresztül haladt. Tehát nem. Az isteni gondviselés vezette oda. És ha te házadon keresztül kellett átmennie, vagy a te családodon keresztül kellett átmennie, akkor az nem véletlen volt. Mert ismeri szükségeinket, ismeri életünket, ismeri kérdéseinket, bajainkat, nyomorúságainkat, és ott van, ahol szükség van rá. Vegyük ennek a történetnek minden egyes mozzanatát kicsit, és elemezzük. Egyszer csak Jézus megáll a kútnál. Ennek a találkozásnak, ennek a beszélgetésnek a helyszíne, azt olvassuk az igében, Jákob kútja. Ez sem véletlen. Azért, mert a kútnál mindig történik valami. Jákob találkozik Ráhellel, Mózes találkozik Ciporával, Ábrahámnak a szolgája találkozik Rebekával, és a samáriai asszony a kútnál találkozik Jézussal. Az ókori keletnek az embere mindig kúttól kútig mérte az utat, kúttól kútig mérte az életet, a találkozások mindig a kútnál zajlottak. És ez kicsit olyan, mint a mai világban sokat autózó ember, akinek elfogy az üzemanyaga, és egyszer csak megáll egy másfajta kútnál, a benzinkútnál, és fel kell tölteni azt a tankot ahhoz, hogy tovább menjen. Esetleg vásárol egy kis elemózsiát, hogy erőt nyerjen a további úthoz, a szomjazó testét megitatja, és tovább megy. Mert testvérek, kút nélkül nem lehet tovább menni. Mert az embernek szüksége van a megállásra, szüksége van kutakra. És az egyhangú kút nélküli élet az előbb-utóbb a pusztuláshoz és a kimerüléshez vezet. Neked milyen kútjai vannak? Egyáltalán meg szoktál állni, néha-néha erőt meríteni, feltöltekezni, tankolni, és úgy tovább menni. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy minden egyes Isten tisztelet egy ilyen kút. És ez a csendes hétvége is egy ilyen kút. És nem tudom, honnan érkeztél ide. De itt vagy a kútnál, és Jézus vár téged. Mielőtt ide érkeztél volna, ő már itt várakozott arra, hogy megérkezzél. Vajon te miért jöttél? Megszólított valaki, gyere, mert van egy jó csendes hétvége gyaluban, és állítólag nagyon jó előadások szoktak lenni, meg nagyon jó társaság, közösség van. Miért jöttél ide? Talán a szomszédod mondta, vagy édesanyád, vagy lelkipásztor testvéred, vagy nem tudom ki, miért vagy itt? És magaddal hoztad a nehéz vödröket? Letetted ide a kútnál? Vajon te is olyan vagy, mint ez az asszony, hogy éled a magad életedet, és néha-néha ott vagy a kút közelébe, merítsz egy kis vizet, utána tovább éled ugyanúgy, mint ahogy ide jöttél. Vagy amikor templomba mész, miért mész templomba? Vajon tényleg vágysz arra, hogy a kútnál várakozó mester megszólítson, és valamit elvégezzen az életedben? Testvérek, olyan gyönyörű az ószövetségi történetekben, hogy a kútnál mindig történt valami. A találkozások azok nem maradtak nyomtalanul, mert Jákob szerelmes lesz Ráhelbe, Mózes szerelmes lett Ciporába. Ábrahám fia majd később szerelmes lesz Rebekába. És valami csodálatos dolog történt. És az a samáriai asszony is beleszeret, elkötelezi magát Krisztus iránt. Vajon azokon a helyeken, ahol kutak vannak, nem tudom, honnan jöttél, hova jársz, milyen alkalmakra, Isten tiszteletekre, történnek-e minőségi találkozások? Vagy itt, ennél a kútnál most, ma este, vagy ezen a hétvégén, történt-e valami találkozás, megragadott-e valaki téged? És te megragadtad-e az alkalmat arra, hogy végre itt találkozhatok vele? És alig várom, hogy elkötelezzem magam, és végérvényesen ővele éljem az életemet. Lehet, sokan kiközösítenek. Lehet, a munkahelyeden azt mondják, kevesebbet teljesítesz, mint a munkatársaid. Lehet, a családodban sem kapod meg azt, amit igényelnél, vagy amit érdemelnél, de itt a kútnál Krisztus lát benned valamit. És megszólítja ezt az asszonyt. Azt mondja Jézus, adj innom. Képzeljük el, amikor ez az asszony talán hetek óta nem szólította meg őt senki, és most egy zsidó, méghozzá férfi ember megszólítja. Lehet azt képzelt, hogy álom az egész. Zsidó, férfi, nem szólított meg samáriai asszonyt soha. Elkerülte távolról. Egy senkinek számított. És most itt valaki megszólítja. Méghozzá kér valamit tőle, azt fejezi ki ezzel Jézus, hogy valamit látok benned. Te értékes vagy, te képes vagy arra, hogy adj. Te ember vagy. És én benned az értéket látom. És testvérem, Jézus ma este téged is megszólít. Itt a kútnál. És neked is ezt mondja, adj innom. Kérdezhetnénk, annyian kérnek annyi mindent tőlük. És most ez a Jézus is csak kérni tud? Hát inkább vigasztaljam meg. Mert én is samáriai vagyok, én is nehéz sorsú vagyok, én is özvegy vagyok, én is beteg vagyok, én is sorolhatnánk. De most valamit kér tőle? Igen, kér. Mert Jézusnak nem a pénzet kell, nem a vagyonot kell, talán itt nem is az a víz kellett, hanem Jézusnak az életet kell. Amikor itt ezt mondja ennek az asszonynak, hogy adj innom, azzal kifejezi azt a vágyát, szeretnék része lenni a te életednek. Szeretném elvenni azt, ami neked teher, és odaadni azt, amit csak én adhatok neked, az örök életet. Gyönyörű találkozás, amikor Jézus szembenéz ezzel az asszonnyal, és ott valami egészen megváltozik. És Jézus ma este szembenéz veled, és azt mondja neked, hogy adj innom. Lehet semmi nincs. Nem baj. Lehet úgy gondolod, hogy nem vagy méltó arra, hogy te adj inni a világ megváltójának és üdvözítőjének. De Jézus értékesnek tart téged, és képesnek tart arra, amit kér tőled. Készen állsz arra, hogy odaad Jézusnak azt, ami a legfontosabb, az életedet. Vagy már ott van az ő kezébe? Testvérek, újból és újból. A szövetséget megerősíteni, megújítani. Ha megrekedtem, akkor újból elköteleződni, nagyobb hévvel és lelkesedéssel. Adj innom. Persze, hogy a történetben ez az asszony elkezd kérdezősködni. Hát mi is így szoktuk. Nem tudjuk elfogadni azt, amit Jézus mond, és mindig vannak kérdéseink, hogy van ez. Hát én adjak neked, én samáriai, te meg zsidó, és férfi létedre még hozzá, jössz és kérsz tőlem vizet. És akkor folytatódik a beszélgetés. És Jézus beszél magáról, arról az élő vízről, aki ő maga. Most ezt nem szeretném részletezni, hogy mit jelent az élő víz, és miért használja Jézus ezt a kifejezést, hogy élő víz, de azt tetszik a történetben, hogy ez az asszony megragadja az alkalmat. Ez az asszony megragadja az alkalmat. Nem azt mondja, majd jövök két hét múlva, amikor lesz újból csendes hétvége, addig átgondolom a dolgaimat, addig még elkövetek jó pár bűnt, tombolok, hanem felismeri Jézusban a lehetőséget, a mát, és nem a holnapot. És itt azt olvassuk az ígében néhány verssel arrébb. Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzom többé, és ne kelljen ide járnom meríteni. És ezzel tudjátok, mit fejez ki ez az asszony? Azt fejezi ki, hogy elege van már abból az életből, amit eddig élt. Mintha azt mondaná egy Jézusnak, nem kell nekem többet az az élet. Elege van abból, hogy mindenki ferde szemmel néz rá. Elege van abból, hogy ő a városnak a szégyene. Elege van abból, hogy őre mondják azt, hogy kirekesztett, ő az, akire lehet újjal mutogatni, ő a rossz példa, és a nevéhez mindenfajta gonosz dolgot illesztenek. Elege van abból, hogy minden nap meg kell küzdenie néhány csepp vizért. Elege van. És lehet, hogy ez a te mondatod is. Elegem van. Olyan sokszor koldultam mások szeretetét. Olyan sokszor próbáltam mások igényeit teljesíteni. Olyan sokszor tettem sokat. És mit ért? Elegem van már abból, hogy a férjem mindig panaszkodik. Abból, hogy csak vallásos, farizeusi életet élek. Elegem van már a külső vallásosságból. Elegem van, és végre szeretnék egy élő kapcsolatot létesíteni veled, Jézus. Add nekem azt a vizet. Vajon tud-e ez a mondat a te imádságod lenni ma este? És vajon felismered itt a kútnál Jézusban az élő vizet és az egyedüli esélyt az életedre nézve? Testvérem, más nem hoz megoldást. Más, vagy más valaki nem hoz megoldást. És akkor, amikor Jézus látja azt a mélységes vágyakozást az asszonyban, hogy megragadja a kegyelmet, megragadja az üdvösséget, megragadja az örök életet, mond egy nagyon furcsa dolgot, és az asszony nem érti. Azt mondja neki, jól van, menj, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Hogy van ez? Beszélünk az élő vízről, a keskeny útról, a szabadulásról, a megoldásról, és most Jézus ilyennel jön, menj és hívd a te férjedet. Hát ez érthetetlen. Tudjátok miért, testvérek? Mert Jézus a maszkok mögé lát. Bázelben, Svájc fővárosában minden évben szoktak szervezni egy nagy karnevált, fesztivált, amikor mindenki állatosan végigvonul ott az utcán, és az egyik lelkipásztor egyszer a következőt írta erről az ünnepi alkalomról: ez a karnevál mindig a lázongó viselkedéseknek az alkalma, ahol az alapjában véve visszafogott és kiegyensúlyozott bázeliek morálisan kirúgnak a hámból. És azt teszi ezt a fesztivált különlegessé és népszerűvé, hogy a résztvevők mindegyike maszkot visel. Hogy kik ők valójában, ha akarják, akkor senki sem tudja meg, és így olyan dolgokat tesznek, amit ha maszk nélkül tennének meg, akkor szégyelnék, és valószínűleg mások ki sem néznék belőlük. És párhuzamosan a Svájcban működő üdvhadsereg egy hatalmas nagy plakátot tűz ki azok elé, akik ezen a fesztiválon részt vesznek, és ezen a plakáton ez áll: Isten a maszkok mögé látsz. És ez áll itt ebben a mondatban, amikor Jézus azt mondja: menj el és hívd a te férjedet. Én nem ismerlek téged. De Jézus nagyon ismer. És Jézussal nem lehet élni maszkokkal, álarcokkal, farizeusi módon, csak úgy, ha veszük a bátorságot, és hiszem azt, tudom azt, hogy fájdalmas, de le kell venni a maszkot, testvérek. Aztán később kiderül el, és mondja neki Jézus: jól mondtad, hogy nincs férjed, de volt jó néhány, és azzal is, akivel most élsz, úgy élsz, ahogy, mert nem a férjed. Milyen maszkokat viselsz? És miért viseled azokat? Miért van az, hogyha a munkahelyeden vagy, akkor más vagy? Ha meg itt vagy, akkor megint más? Ha meg a családodban, akkor megint más? Gyermekkoromban sosem értettem meg, templomba mentünk a szüleimmel, ott volt a szomszédom is, és amikor mentünk hazafele a templomból, hallottam, hogy káromkodik és szídja a feleséget. És mindig kérdeztem édesanyámtól, hogy édesanyja, miért van ez? Mi értelme van akkor az az ember? Miért jött templomba? Semmi különbség nincs a között, aki ott van a templomba, és a között, aki nincs ott. Akkor maradjon otthon. A Krisztus követés az nem egy maszkarádi, az nem egy fesztivál, egy magamutogatás. Az nem arról szól, hogy felveszem a legszebb nyakkendőmet, és akkor megyek, és ott vagyok, és mosolygok, és éneklek, és teszem az életem, és aztán megyek, és ugyanúgy élek, parázna módon, meg olyan módon, amilyen Krisztus nélkül. És itt Krisztus ezt akarja elkerülni. Asszony, én most látom benned a vágyakozás irántam, hogy szeretnél követni engem, de azt is látom, hogy valami megakadályoz ebben, valami megkötöz. Mert akiket a fiú szabadít meg, azok szabadok. És addig, amíg nem vagy szabad, testvérem, addig nincs Krisztus követés az életedbe. Arra kérlek, vesd a maszkot. Hagyd itt. Az az asszony, amikor Krisztussal találkozott, ott hagyott edényt, kötelet, vödröket, mindent, amit vitt magával, és elindult, hogy elmondja többieknek, annyira nagy öröm volt az életében. Mindent ott hagyott, minden nyomorúságot, bajt, bűnt, terhet, amit viselt. És ne aggódj, volt ki ezeket elhordozza. Azért halt meg a kereszten. Az egész emberiségért. Mert csak ő tudta elviselni a nyomorúságunkat. És ez a kegyelem, testvérek, amit megragadott ez az asszony. Amikor a halálra ítélt bűnös felmentik a jogos büntetés alól. És ez történik veled is, amikor elfogadod őt. Felment téged az Úristen. Érdemled a halált jogosan. De magára veszi. Luther Márton szerzetes korában kapott egy levelet egy szerzetes társától, és azt írta ez a társa levélben, nagyon sokat küzdök önmagamban, bűneimmel, nyomorúságommal, bajommal, nem tudok megszabadulni, állandóan vezeklek, küzdök, szabadíts meg, Uram, történjen valami, még mindig bűnösnek érzem magam. És Márton nagyon frappánsan visszaírt a szerzetes társának, és a következőt mondta. Egy gyönyörű imádság. Kedves barátom, mondd ezt. Úr Jézus, én a te bűnöd vagyok, te vagy az én igazságom. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. És meglásd, kedves barátom, hogy az Úristen megszabadít, felszabadít téged. Érted-e, testvérem? Mit jelent az, amikor Krisztus kézbe veszi az életünket, újjászül, átformál, és egy teljesen más élettel ajándékoz meg. Néhány hónappal ezelőtt keresett fel valaki a faluban azzal a mélységes fájdalmával, hogy alkoholista, és a felesége elhagyta, nehéz helyzetben van. Többször is volt, magyarozdon próbálkozott, de nem bírta ki a terápiákat, de most úgy döntött, hogy újra megpróbálná. Akkor jutott eszembe ez a gyönyörű történet, és amikor ez az illető eljött hozzám, és bementünk az irodára, tényleg azt éreztem, hogy a kúthoz jött. És akkor itt a kútnál szólni kéne az evangéliumot. És elmesélte nekem, hogy most már senki nem hisz benne, hogy senki nem bízik meg benne, hogy most már mindenki hátat fordított neki. És én nem ezt lettem. Felajánlottam neki, hogy szívesen segítek. Holnap üljünk be az autóba, menjünk el Magyarországra, kezdjük újból, imádkozzunk, küzdjünk együtt, harcoljuk meg. És testvérek, most ott tart, hogy járja az országot, és bizonyságot tesz arról, hogy Krisztus hogyan szabadít meg sokakat. És nem olyan rég találkoztam vele, és mondotta el, hogy év tizedekig ivott, és élte az ülős életét, senki nem adott neki egy esélyt sem, csak egy valaki, Jézus, aki soha nem a te bűneidet nézi, és elítél, megítél téged, hanem a benned lévő értéket nézi, és meg akar szabadítani, ki akar emelni téged. Ebben a mondatban menj el, és hozd a te férjedet, nem a súlyos ítélet van, hanem benne van a kegyelem is, a szeretet is. Asszony, ismerlek téged. És szeretlek. Ezért szeretném, ha megszabadulnál. Ezért szeretném, ha megszabadulnál. És testvérek, így indult el ezen az asszonyon keresztül Sikár reformációja, és az az utolsó gondolategység, amit ide szeretnék hozni. Ez az asszony a Jézus Krisztussal való találkozás után átalakult, teljesen megváltozott az élete, és így olvassuk az igében. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és így szólt az emberekhez. Jöjjetek, lássátok meg, mit tett ez az ember velem. És három szót hadd hozzak ide. Otthagyta, szólt, és bizonyságot tett. Hagyd itt. Hagyd itt, amit nem kell elvinni. Csak neki mondd el, mert csak ő ért meg téged. És ha elmész, testvérek, testvérem, akkor kezdj el szólni. És ne mondd nekem azt, hogy neked nincs iskolád, kevés az osztályod, hogy nincs szókincsed, nem tudod kifejezni magad, ne mondd. Ez az asszony csak annyit mondott, gyertek, lássátok, mit tett ez az ember velem. Első olvasásra ez milyen bizonyságtétel, ez egy semmi mondat. Dehogy semmi. Mert ezt az asszonyt az Úr Jézus vezette. És nem kell nagyokat papolj meg prédikálj. Azokat csak mi szoktuk csinálni néha. Hanem csak egy mondat, egy mozdulat, éld azt az életet, amit megtanultál benne, és meglátod, hogy mások is meglátják. És elindul a reformáció, ott, abban a kis faluban, meg nagy városban, ahol élsz, és megtérnek, és felébrednek sokan, és csatlakoznak a Krisztusban hívők közösségébe. Annak idején, amikor Isten megszólított és kiemelt a nyomorúságból, a Krisztus nélküli életből, édesanyám meg édesapám csak vallásos emberek voltak, és nagyon meglepődtek akkor, amikor teljesen megváltozott az életem. És édesanyám újra és újra oda jött hozzám, és kérdezte, fiam, de te most miért beszélsz ilyen szépen? Te most miért segítesz többet édesapádnak? Te most miért viselkedsz másként a barátaiddal? Te most miért hallgatsz több keresztény zenét? Mi történt veled? És nem mondtam semmit. Mert feltételeztem, hogy félreértik, hogy most én hirtelen valami szektás lettem, mert hát a reformátusoknak az minden meg van engedve, és egyszer csak azt láttam, hogy édesanyámnak az élete is kezd átalakulni. És minden este a szobámban térdet hajtva imádkoztam, és jött édesanyám, és látta, és jó éjszakát kívánt, és utána lement a szobájába. És amikor már édesanyám 10. vagy 15. napja is azt látja, hogy ugyanazt csinálom, hogy nem valami fellángolás volt, hanem tényleg elhatározás, egyszer csak odatérdelt mellém. És imádkoztunk. Édesapám annak idején még mindig sokat ivott, és sokszor zaklatott, meg zavarta őt, hogy együtt imádkozunk édesanyámmal, méghozzá érte. És elteltek hónapok, és az volt az életem legszebb napja. Estéje, amikor édesapám feljött, és odatérdelt mellénk, és hárman imádkozott. Érted, testvérem? Nem prédikáltam nagyokat, meg szövegeltem. Nem is ítéltem el őket, csak szerettem, és éltem. És most esténként valahányszor felhívom őket, mondja édesanyám, fiam, beszélünk később, most épp édesapáddal igét olvasunk, meg szeretnénk imádkozni is, leteszem a telefont, és hálát adok az Istennek. Hogy engem felhasznált ebben. És felhasználhat téged is, testvérem. De csak úgy leszel hiteles családod előtt, munkahelyeden, meg ott, ahol vagy, ha mindenestől elkötelezed magad. És ez a könyv nem csak porosodni fog ott a polcon, hanem bekerül a szívedbe. Ezt kéri Jézus a samáriai asszonytól, és ezt kéri ma este tőled. Adj innom! Add ide az életedet! Fogadj el engem! Kötelezd el magad! És légy te is egy reformátor, egy bizonyságtévő, egy Krisztus követő, élőhitű ember. Amen.
Amen.